Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kis László Széchenyi Díjas fizikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója. A beszélgetést a rádióban és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadtam meg.
Jó napot kívánok.
Mit adott nekünk a holdra szállás?
Hát nagyon sok mindent. Ugye alapvetően egy nagyon, hogy mondjam, fotogén képösszeállítást, hogy néz ki egy másik égítés felszíne. Ugye ezzel élnek most már a művészek is. Tehát a popkultúrában nagyon mélyen beivódott esemény. Egy civilizációs ugrás. Az emberiség demonstrálta azt, hogy képes embereket eljuttatni egy másik égitest felszínére, de nem csak, hogy képes eljuttatni, hanem képes vissza is hozni őket. Ez szerintem alapvetően, hogy belegondolunk úgy igazán mélyen, hogy tényleg akár két égitesten is el tudunk lenni legalább átmeneti időkre, az szerintem mindenféleképpen egy hasznos, vagy hogyan tehát mély jelentőségű dolog. És egy harmadik gondolatot itt, nem akarok itt technológiákról beszélni, az végtelenül unalmas, hogy igen, mert hogy kijött a gumitalpú cipő, meg a nem tudom micsoda, annyi minden technológiában, annyi minden kijött a nagy társadalom, vagy nagy közönségnek, mondjuk ugye nagy társadalomnak, vagy mondjuk társadalmi hasznossággal. A hold utazásnak a megvalósulása szerintem alapvetően a reményt adta nekünk, hogy el tudjuk hagyni ezt az égitestet, ha szükséges, ki tudunk lépni a bolygóközi térbe, egyszer talán még a csillagközi térben is. Ugye a hold ott lebeg minden este, vagy hát hajnalban, attól függ, hogy éppen mikor kell, és szinte mindenki átéli azt a csodálatot, amikor ránéz a keleti horizontra, és a nagy fehér gömb. És mi az? El tudjuk-e azt érni? Oda tudunk-e jutni valaha is? És amikor ezt megvalósítottuk, mint emberiség 50 évvel ezelőtt, vagy az amerikai űrkutatási hivatal, mint Amerikának, vagy Egyesült Államoknak a űrtevékenységért felelős szervezet, akkor azt mondtuk, hogy igen, ezt a dolgot meg lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy az életünket akkor érezhetjük igazán, mondjuk így élhetőnek, ha vannak kitűzhető célok, amelyek aztán elérhetőnek is bizonyulnak. És például a holdnak az elérése az egy olyan kozmikus cél, amit végül is képesek voltunk elérni. És ha már egyszer sikerült, akkor sikerülhet még egyszer is. És ha már kicsit távolabbra nézünk, mondjuk ott van a Mars bolygó, akkor azt is adott esetben reményt keltő módon föl lehet tűzni a célkitűzéseinknek a listájára. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy szinte mondanám, bocsánat, hogy az asztrospiritualizmusnak a mezejére eltévelgek, de hogy sokkal többet adott nekünk az emberes holdutazás, mint sem, hogy ilyen technika, olyan technika, ilyen űrkutatás, olyan űrkutatás hitet adott az embereknek, hogy mi ténylegesen a kozmosszal képesek vagyunk együtt lélegezni, együtt élni, együtt fejlődni.
A holdra való utazás az megalapozott reményt ad arra, hogy a csillagközi térbe is ki tudjunk menni, végtelen a távolság.
Ez egy érdekes kérdés, ugye mostanában lett ez téma, ugye pár évvel ezelőtt, ugye Stephen Hawking és Yuri Milner, ugye az előbbi egy híres kozmológus, most már csak volt, másik egy multimilliárdos orosz származású fizikus, aki Amerikában lett nagyon gazdag ember, ugye a Breakthrough Starship Initiative, tehát kezdeményezés, a Breakthrough program, az áttörés program meghirdetésekor 2015-ben azt mondták, hogy tegyünk bele pár milliárd dollár magánpénzt, hogy legyen, építsük meg az emberiség első csillagközi szondáját. Ugye ott a cél a legközelebbi csillag, a Proxima Centauri-nak az elérése, ilyen mini bélyeg nanoműholdaknak a sorozatával, amelyeket a Yuri Milnerék által fölvetett program, ha eredményesen megvalósul, képes lesz a fénysebesség ötödére fölgyorsítani, ilyen nagy lézereket kell elképzelni, és akkor 20 év alatt odaér egy mondjuk egy szonda, vagy több szonda, és aztán azok visszafelé sugározva már fénysebességgel küldik az információt, mindösszesen 25 év távolságba elérhetővé teszik a legközelebbi csillagot és közvetlen térségét. Jelenleg ez vad science fiction. Egyetlen űrkutatási hivatal sem foglalkozik ezzel a témával, de hasonlóan ambíciózus. Mondjuk így azt, hogy nyilván még nagyobb ambíciójú, mint amikor Kennedy elnök meghirdette az emberes holdutazást, de vannak analógiák, vannak történelmi analógiák, vannak technikai analógiák is. Az elmúlt 50 évben hihetetlenül sokat fejlődött a mikroelektronika, a miniaturizálás, eszmertnél sokat tett le a fizika az elmúlt 50 évben, úgy anyag manipulálás, mindenféle dolgokkal kapcsolatban, és elképzelt, hogy még az életünkben, mondjuk így legyek optimista, még egy 50 évig, ha tart, akkor tehát 90 sok éves öreg bácsikaként már láthatok akár helyszíni képeket a legközelebbi csillag térségéből. Ennek a holdutazáshoz csak közvetetten lehet kapcsolódása azáltal, hogy az űr, a kozmosz, a földön kívüli, a földi légkörön túli térrész iránti érdeklődést képesek vagyunk fönntartani, és a legokosabb agyakat ráirányítani ezekre a problémákra.
Mekkora kockázat volt annak idején emberes holdutazást csinálni? Ezt ma már föl lehet mérni? Néha archív felvételeken lehet látni azokat az eszközöket, az ember ma már az autójában nem nagyon tűrne meg ilyet.
Hát igen, tehát ugye nagyon nagy kockázat volt. Ugye tavaly évben volt egy hollywoodi film, az első ember, Man on the Moon, nem tudom már mi volt pontosan a címem, ugye Neil Armstrongot lett a film középpontjába állítva, egy nagyon-nagyon-nagyon jó film volt, és a nagyon-nagyon szépen visszaadta, igen, ott emberek haltak meg. Ugye nem csak azért, mert mondjuk az Apollo 1 az indító állomáson fölgyulladt, és bennégett a három űrhajós, hanem ténylegesen rettenetesen nagy kockázatokat bevállaltak ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon ez az egész program. Ugye ott lehetett látni, hogy mi van akkor, hogyha a nagyfőnök, a Amerikai Egyesült Államok elnöke kijelenti azt, hogy már pedig az évtized végéig el kell ide jutnunk. És aztán azt mondták a alatta levő döntéshozók, a űrkutatóknak, hogy kerül, amiben kerül, ezt meg kell csinálni. És akkor ebben a kerül, amiben kerül, ebbe belefért az is, hogy a eszméletlen, mai szemmel nézve eszméletlen anyagi kötelezettségvállalást is tettek az amerikai kormányzat részéről, hogy igen, ez megvalósul, tehát költség az nem számított. Másrészt igen, sajnos ki kell mondani, az emberi élet sem sokat számított. Fiúk, ezt meg kell csinálni. Körülbelül ez volt az üzenete a akkori kormányzatnak az űrhajósok felé, és hát szerintem ők egyébként ezt büszkén vállalták. Tehát ez egy más korszakban, más mondjuk így a gondolkodás formákkal operálva az emberek, mondjuk így az, hogy még a büszkeség, a nemzetnek a szolgálata, ezek még úgy többet jelentettek talán, mondjuk így könnyebb. A világháború utáni két évtizeddel, másfél évtizeddel, másfél-két évtizeddel a második világháború után benne volt ugye a koreai háború, vietnámi háború, egy csomó háborúskodásban benne volt az Egyesült Államok, a hazáért az életet adni, akkor az mondjuk így, hogy nem volt annyira ritka. És én egyébként sem örülök, hogy ma már nem ilyen az élet, de akkor ez még bevállalható kockázat volt.
A szovjet-amerikai űrverseny számított az emberes holdutazásban?
Hát persze, tehát egyértelműen ez keltette az egészet. Ezt nagyon sokszor elmondtuk szakértők nagy esszel mindenféle média felületen, hogy alapvetően a szovjet-amerikai űrverseny, az ugye az oroszok begyorsítottak, a Szovjetunió, ugye a Sputnikkal, legelső műholddal a föld körül, Gagarinnal a legelső emberes űrutazással, és ez egy akkora arcul csapása volt az amerikaiaknak, hogy ezt nem voltak képesek elfogadni, tehát ez adta az inspirációt erre nagyon nagy kockázatokat bevállalni képes politikának is. És hát igen, mondhatjuk azt, én olvastam már ilyen elemzést, hogy valójában a Szovjetunió az űrversenybe rokkant bele. Tehát ők is megpróbálták elérni azt a szintet, azt a színvonalat, aminek az amerikaiak, ehhez nekik is bődületesen nagy költségeket kellett fölvállalni, és amikor Ronald Reagan amerikai elnök meghirdette, hogy a csillagháborús tervet, hogy akkor majd most lézerekkel, atomrakétákat, ilyen interkontinentális balisztikus rakétákat majd lelődőzzük, és ahhoz ide 1000 milliárdokat kell belementeni a világűrbe, a föld körüli térrész világűrébe, akkor ezt a szovjetek is megpróbálták utána csinálni, vagyis hát megpróbálták azt csinálni, amit azt hitték, hogy az amerikaiak is csinálnak, és belerokkant a gazdaságuk. Tehát igazából itt ebben, ha minden összefüggést nézünk, akkor hát nagyon komoly világpolitikai események is ott álltak a háttérben.
Mi döntött, hogy ki tudja megcsinálni az emberes holdutazást? Szakértelem, technológia, pénz, vagy a célokat másképpen jelölték ki az amerikaiak és az oroszok?
Hú, ez egy nehéz kérdés, hogyha az ember próbál valahogyan finoman Ugye nyilván nagyon sokat számított az, hogy a németek a második világháborúban nagyon sokat próbálkoztak rakéták fejlesztésével. Ugye Werner von Braun megszerezték, elvitték. És az ő csapatát is megszerezték, elvitték. Pénz nyilván több volt, mint a Szovjetunióban, ami ugye tervgazdálkodás alatt mondjuk így azt, hogy nem túl racionális gazdaságpolitika által volt vezérelve, bár ténykérdés, hogy történelmileg a Szovjetunió maga is gazdaságilag sikeres volt. Ha megnézzük, hogy honnan indult mondjuk a 30-as évek elején, és hová jutott a 70-es években, akkor nagyon sokat fejlődött. Ettől függetlenül ugye az Amerikai Egyesült Államok sokkal gazdagabb volt, sokkal békésebb, és én azt gondolom, hogy a kulcsmomentumot az volt, hogy nem az okosok kívánták megmondani, hogy mi hogy legyen, hanem azok, akik értettek hozzá. Tehát az Egyesült Államokban ez a kultúrájának, hogy a szakértő tényleg ott van, ahol szakérteni kell, és hallgatnak rá. Tehát nem az van, tehát nincs az a tekintély, nem volt az a tekintély tiszteletre alapozott parancsuralmi rendszer, az a autokrácia, ami mondjuk a Szovjetunióban, ahol ténylegesen ostoba döntések születtek csak azért, mert az elvtársak azt mondták, hogy ezt így lehet, vagy ezt így nem lehet. Tehát ilyen értelemben a szakértelemnek az erőteljesebb szerepe, az szerintem egyértelműen fontos volt.
Magyar szereplője a holdra szállásnak volt. Mindenütt ott szoktunk lenni.
Hát ugye azt szokták mondani, hogy összesen 400 ezer ember dolgozott az összes Apollo programnak a misszióján. Mindenféle dolgokat lehet olvasni, tehát nyilván ott ugye a gerekeknél volt egy magyar mérnök, aki a holdautóknak a mozgatásánál, a holdautó kerekérek a borítását a kidolgozásába dolgozott, én hallottam más emberekről, most nem tudnám őket nevezni, nekem a névmemóriám, bevallom őszintén, nagyon rossz, ilyenkor még a saját nevemet is nehezen idézem föl, tehát vannak magyar, voltak, hát 400 ezer résztvevőben már csak, ha leosztjuk a magyarság részvételi arányát, akkor is óhatatlanul arra elkövetkeztetünk, dolgoztak magyarok is, de azért vegyük azt észre, hogy voltak nagyon fontos előzmények, amelyet aztán például az űrhajósok is ismertek és elismertek. Ugye Baj Zoltán nevét, ha az ember előszedi.
Fizikus.
Ugye, fizikus, Baj Zoltán fizikus, 1946-ban ugye amerikaiakkal éles versenyben, hát vannak akik vitatják, de tulajdonképpen először mért radarvízhangot a hold felszínéről. A Tungsram műhelyben, itt Budapesten, a Műegyetem tanára, laborvezető a Tungsramban, Tungsram, én is tungok rád. Ugye ő képes volt radarvízhangot mérni. Egy radarnyaláb kiment az űrbe, a holdig visszapattant, és aztán egy új módszert fejlesztett ki Baj Zoltán, hogy hogyan lehet összeadni a gyönge jeleket, hogy aztán kijöjjön, hogy igen, ezek a holdról verődtek vissza. Magyarországon az űrkutatást, az ő holdradar kísérletétől datáljuk 1946 óta. Na a lényeg, hogy a Neil Armstrong egyszer összefutott egy eseményen, és hát egymás mellé ültették, és bemutatkozáskor a Armstrong a visszaemlékezések szerint azt mondta Baj Zoltának, hogy igen, ismerem önt, ön jutott el először a holdra, ahova nekem is sikerült.
Az a tudománynak, mert egész eddig a reményről, a reménységről beszélt. Mit adott az emberes holdutazás?
Az emberes holdutazás alapvetően a visszahozott köveknek a nagy mennyiségét, például ugye a helyszíni vizsgálatok, ahol ugye akkoriban még nem volt mesterséges intelligencia, nem voltak autonóm mérőműszerek, oda kellett küldeni az embert, hogy akkor melyik tűnik érdekes sziklának, abból azt kapirgálja meg, és így tovább. Ugye amit én mondjuk így egyik legfontosabb fölismerésnek tekintek, az a hold eredetének megértése. A holdról visszahozott kőzeteknek a nagyon finom elemzése alapján tudjuk azt, amit ma a szakma elfogad egy egyöntetű képként, hogy a hold valamikor a föld keletkezése után jött létre. Ugye a mi földünk az nagyjából 4,5 milliárd, tehát 4500 millió évvel ezelőtt keletkezett a nappal együtt, és körülbelül a kialakulás után 30 millió évvel egy Mars méretű test csapódott be a földbe, és ekkor a kirepülő anyagból állt össze a mi holdunk. És igazából, amikor oda nézünk a holdra, akkor nagy részt a mi földünk köpenyének az anyagát látjuk, mindenféle vizes szerkezet nélkül. Tehát abból a korszakból származó földanyagból áll nagy részt a hold, amikor még a földön nem volt víz. Tehát a száraz földnek a lenyomata. Tehát ezt az eredetét a holdnak a visszahozott kőzetek alapján, a helyszíni mérések alapján tudjuk. Egyébként az is egy nagyon fontos eredmény, amit a emberes holdozásnak köszönhetünk, hogy ők helyeztek el először szeizmográfokat a hold felszín, tehát holdrengés mérő berendezéseket, amelyek kvázi, mint az orvos, amikor hallgatja az embernek a szívzörejét, hallgatóznak a hold belseje felé. Amikor becsapódik egy parányi kő kívülről a kozmoszból egy meteorit, akkor ez kicsit megüti az egész holdat, morajlás keletkezik belül, és ennek a pontos lefutása elárulja a holdnak a belső szerkezetét. Ezt hívják szeizmológiának. Ugye a Földön a földrengés hullámok elemzéséből tudjuk, hogy van egy olvadt vasmagunk, ami ott forog, aztán köpeny, kéreg, akármi. A holdnak a belső szerkezetét és az űrhajósok által ott hagyott szeizmográfok mérései alapján tudjuk.
Bocsássanak a kérdésért, ha a Föld kicsapódó poranyagából állt össze. Mennyire stabil a mi holdunk?
Az a kicsapódó poranyag azért az kellően nagy méretű volt, hogy megolvadjon, akkor volt még kellően sok radioaktív elem, tehát először is megolvadt az egész, és aztán kihűt a fenébe.
Biztos
tehát,
tudja, hogy rettenetes mennyiségű összeesküvés elmélet, hihetetlen elméletek látnak napvilágot a holdról, ezért kérdezem, de
persze,
stabil
dolog ott lesz? Hold az egy nagyon szép kis kísérő égitestünk, nagyon jó hatásai vannak a Földre, szeretjük egyébként a holdat, az, hogy 24 órás most a nap, 24 órát fordulunk meg a tengelyünk körül, azt a holdnak köszönhetjük, hiszen árap erejével lassítja a Földnek a forgását. Ugye régen sokkal gyorsabb volt a Földnek a forgása. Egy csomó dolog van még, ezeket az ember vagy elhiszi, vagy nem, de az összeesküvés elméletek, amelyek körbe lengik, úgy általában véve a holdat, a holdkutatást, a holdutazást, azt mondjuk így, hogy leginkább a helyi értékükön kell kezelni, azok összeesküvés elméletek, és az összeesküvés elméletek tulajdonképpen csak szebb kifejezések a nettó hülyeségekre.
Azt látjuk, hogy a Földben tudunk kárt okozni. A holdban nem tudunk? A holdban oda is eljutottunk.
Hát eljutottunk. A hold az egy, ugye azt kell látni, hogy nincs légkör. Ugye a felszínen lényegében csak kőzet, egy kősivatag, egy üres, unalmas kősivatagot látunk. Azt tudjuk ma már, ez az elmúlt 25 évnek az eredménye, hogy az északi és a déli pólus vidékeken vannak kráterek, becsapódási kráterek, amelyeknek az alját soha nem éri napfény. Ezért ott mindig mínusz 100 fok alatti a hőmérséket, ergo a behullott jegek ott megmaradtak, és ki is lehetett mutatni néhány kráterben, hogy ott víz, jég van befagyott állapotban a felszín közelébe. Tehát például azt a vizet, azt majd tudjuk használni, hasznosítani, ha oda telepítünk mondjuk egy holdbázist. Hogy mi lesz a holdon az érték, ami miatt oda megyünk, és adott esetben kárt okozunk a holdnak, azt még nem látja senki. Az biztos, hogy most újjáélett egy nagyhatalmi világpolitikai űrverseny. Ugye most nem orosz-amerikai űrversenyről beszélünk elsősorban, hanem kínai, amerikai, európai, orosz, japán, indiai, tehát sok szereplős űrverseny van. Ugye éppen múlt héten indult el a Chandrayaan 2, az indiaiaknak a következő holdszondája, ami lekíván szállni, és egy kis autócskát ott körbe gördítenek, hogyha sikerül nekik, és akkor, ha ez sikerül, akkor a negyedik állam lesz a Földön, India, amely képes a holdra juttatni sima leszállással eszközt. Amerika Egyesült Államok, Szovjetunió, illetve Kína után India is csatlakozni kíván ehhez a díszes társasághoz. Tehát, ha ennek a űrversenynek adott esetben lesz egy militarista vonala is, és igenis adott esetben katonák jelennek meg a holdon, ez megint csak vad science fiction többé-kevésbé, akkor tudunk kárt okozni. Hát nyilván tudjuk exportálni a háborúinkat a hold felszínére is, de ne következzen ez be.
Az világos-e, hogy ki mire akarja használni a holdat, ha oda már képes eljutni valamilyen módon?
Egyelőre még hasznosításról a hold esetében senki nem beszél. Én azt gondolom, hogy a holdat, mint hozzánk a legközelebb eső másik égitestet, ugye átlagos távolsága 400 000 km, tehát 1,3 másodperc alatt jutnak el a rádióhullámok a holdig és vissza. Tehát ha beszélgetnénk, ha ön most a holdon lenne, akkor 2,6 másodpercenként szólalhatnék meg, hogyha oda-vissza beszélgetünk.
Kicsit lassú adás.
Viszonylag lassú adás, mert kicsit szaggatott lenne a beszélgetésünk. Tehát ez kellően közel van ahhoz, 3 nap alatt odaértek ugye az űrhajósok is, az Apollo 11 űrhajósa is 50 évvel ezelőtt, hogy technológiai teszt terepként szolgál. Tehát például, ha Marsra el akarunk juttatni valakiket, valakit, valamit, akkor az ahhoz szükséges technológiát a Holdon vagyunk képesek tesztelni. Ha meg akarjuk nézni, hogy egy nemzetnek a saját űrtechnikája kellően fejlette, a leglogikusabb lépés, na, el tudsz-e juttatni a Holdra valamit, és aztán visszahozni. Tehát ez mint a amerikaiaknak a nevadai nukleáris kísérleti tesztterület. Robbantgatták az atombombákat, és akkor nézték, hogy ott mi történik. Valamilyen szempontból vannak analógiák ezzel most is a Holdon. Lehet, hogy lesz egyszer hasznosítás. Ugye vannak, akik arról beszélnek, hogy a hélium-3 izotók majd ott a Hold közetekből kiszehető lesz. Ezt a fene se tudja, még tudományos hasznosítást nyilván el tud az ember képzelni, de lássunk egy dolgot nagyon kristálytisztán. A Hold kutatás, a Mars utazás, az űrkutatás, hogy által véve akkor lesz hosszú távon fenntartható dolog, ha gazdasági hasznosulást is eredményez. Mindaddig, amíg az adófizetői pénzt kell belepumpolni milliárdokban mérhető módon, addig az egy presztízs dolog. És a presztízs dolog az olyan, hogy a politikus szereti, amíg meg nem nyeri, vagy meg nem kap, és aztán elfelejti. Nem véletlen, hogy a holdutazás is 72-ben véget ért. Hát Amerika demonstrálta, hogy mi vagyunk a jobbak, erősebbek, elsők, és onnantól kezd de beállt egy ilyen viszonylag stagnálásnak tekinthető állapot, és mára jutottunk el 50 évvel később oda, hogy látszanak a jelei annak, hogy ez változik. Tehát a széljárás, hogyha mondhat az ember, élhet ilyen képzavarral az ember, az űrbéli széljárás mintha változna. Tehát a mikroelektronika fejlődése, a miniaturizálása, megjelent a mesterség és intelligencia oly mértékben, hogy tényleg autonóm mérőeszközök kiküldhetők mindenfelé az űrbe. A 3D-s nyomtatás. Ha az űrben, a űrbéli nyersanyagokra alapozva a Hold felszínén ki tudjuk nyomtatni az ipari eszközöknek az alkatrészeit, ez már nem annyira vagy sci-fi egyébként, akkor kirajzhat az emberiségnek az ez iránt érdeklődő része, egy kicsiny komponens a 7-8 milliárd emberből, hát nyilván a technikai cégekre kell gondolni, és meg lehet adott esetben alapozni mondjuk az űrbányászatot. Ugye az elmúlt hetekben voltak erről információk, vagy hírek, hogy a Psziché kisbolygóhoz, amit nagy rész fémből áll, repül már, elindult egy szonda, egy NASA űrszonda, ami meg fogja vizsgálni a pontos felszíni összetevőket, és nagyjából, hogy miből áll. Tehát nem biztos, hogy a Hold lesz az igazán hasznosuló űrdolog. Nagyon sokan azt mondják, hogy a kisbolygók bányászata az nagyobb fantáziát, vagy nagyobb pénzeket lesz képes megmozgatni kifelé is, meg aztán visszafelé is. Még egyszer, ha nincs hasznosulás, akkor az nem lesz fenntartható. Na lényeg, ami lényeg, hogy tehát a Hold akár a kisbolygó bányászathoz, akár a emberes utazásokhoz egy nagyon komoly teszt terep. Nem véletlenül, hogy Izrael is megpróbált leszállni, legutóbb nem sikerült. Kínaiak leszálltak a túloldalon, hogy megmutassák, hogy először képesek valamit megcsinálni. Hát kitalálták azt, hogy szálljanak le Holdnak a túlsó földről soha nem látszó oldalán, és akkor ott sejemhernyókat, meg krumplét növesztettek ilyen elzárt bioszférába, meg legurult a kis autót, csinálták a képeket, és egy relé állomást a Hold körüli pályára állítottak, hogy képesek legyenek kapcsolatot tartani a Hold túlsó felén levő felszíni állomással. Tehát nagyon komoly technológiákat lehet kifejleszteni ezekhez a holdi programokhoz, holdi missziókhoz, de a gyakorlati, valódi hasznosulás az vélhetően máshol lesz.
Nem lesz abból baj, ha a világűrből mondjuk elbányászunk egy kis bolygót? Nem fog valami zavart okozni, ha egyszer csak nincs ott?
Hát az, hogy a kisbolygó nincs ott, az nagyon sok vizet nem zavar, mert rettenetesen sok kisbolygó van. Tehát mondjuk azt, hogy megint, vagy sci-fi, tehát most Kis László sci-fi kedvelő szakértő beszél és mesél még nagyon röviden, kb. Fél percbe. Ha találunk egy Gellért-hegy méretű aranytömböt, csak most mondok valamit, akkor a teljes aranyipar az csődbe megy, mert hogy a nyersanyag nem lesz ritka. Tehát a Földön nincs annyi, és egy Gellért-hegy mondjuk, mit tudom én, legyen két Gellért-hegy, egy 500 méter átmérőjű valami, az egy annyira porszemnek a töredék a naprendszer összanyagához képest, hogy ezt senki észre nem fogja venni, hogy hiányzik. Jelenleg nagyjából 1 millió kisbolygót katalogizáltunk már a Föld és a Mars közötti térségben. Ezekből több tízezernyi jár Földhöz közeli pályákon. Onnan, ha egyet elveszünk, a nagy rendszernek az összképét elhanyagolható mértékben befolyásolja.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kis László Széchenyi díjas fizikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, az Aréna vendége.